Kőbe zárt múltunk, a múlt erős kőgyökerei, melyekből a jelenünk és a jövőnk is táplálkozik. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Kőbezárt múltunk hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Tibor. A tartalomból. A Kőbezárt múlt megelevenedik a következő hónapokban az erdélyi magyar örmény közösségben Székelyföldön. Szeptember 8-án kerül sor egy templom búcsúünnepére, és ezt megelőzően nemzetiségi fesztivált tartanak. Szent Anna napján került sor a Csobothegyi örmény kápolna felavatására, ugyanakkor a temet csengettyűt is állítottak. Az erdélyi magyar örmények legnagyobb eseménye azonban Cecz János honvédtábornok szobrának felavatása lesz október 5-én, halálának 115. évfordulója alkalmából. Témánk a Csobothegyi örmény kápolna felavatása. Az eseményekről dr. Puskás Attilával, az Erdélyi Magyar Örmények Szövetsége elnökével beszélgetünk, akit köszöntünk is a stúdiónkban.
A Kőbezárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntő formák szakértője. Több mint 20 éve formát adnak az acélnak, és most életet a Kőbezárt múltunknak.
Attila, jó napot kívánunk, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Nagy szeretettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, és nagyon örvendek, hogy ezen a napon itt lehetek, hiszen a búcsút megelőzően, amit beharangoztál, éppen ebben a pillanatban zajlanak a művészeti fesztivál eseményei Gyergyószent Miklóson, az örmény templom előtti színpadon, úgyhogy mindenkit, aki most ebben a régióban, a Gyergyói medencében hallgat bennünket, arra buzdítok, hogy látogasson el a Gyergyószent Miklósi örmény művészeti fesztiválra.
Kezdjük a beszélgetésünket a legfontosabb eseménnyel. Mit kell tudni Cecz szobrának felavatásával kapcsolatban, az eseményről és magáról a honvéd tábornokról?
A szobor állításának előzményeiről tudni kell azt, hogy igencsak fontos esemény az erdélyi, nem csak örmény, hanem a magyar székely közösség életében is, hiszen ez lesz Erdély első Cecz szobra. Nem köztéri szobor lesz, hiszen nem a város főterén lesz felállítva, vagy köztéren, hanem a templom udvaron. Blaskó János magyarországi szobrász, művész készíti el a szobrot, akihez több szobor is kötődik Erdélyben, többek között a székelyudvarhelyi szoborcsoport néhány alkotása. A szobor egy mellszobor lesz, talapzaton fog állni. Visszatérve arra, hogy ki is volt Cecz János, azt kell mondani, hogy, és kicsit furcsáltam is, hogy nagyon sokan Erdélyben nem ismerik Cecz János személyiségét, nem ismerik munkásságát, hiszen pontosan abban az időpontban, amikor a szobrot állítjuk, általában az aradi vértanukra emlékeznek Erdély szerte, és valahogy elsiklunk azok fölött, akik ugyanilyen hatalmas művet alkottak a forradalom idején, vagy akár az ezt követő időszakban. Most Cecz János nem lett Aradon vértanú, de ugyanúgy harcolta a forradalomban, Bem Józsefnek a legfiatalabb honvéd tábornoka volt. Erdélyben őt úgy ismerjük, hogy Cecz János, de Argentinában, ahová ő került, illetve ahol meghalt, úgy ismerik, hogy Juan Fernando Cecz. Vajon miért? Nagyon érdekes személyes történetem is kötődik ehhez. Annak idején az örmény kollégiumban Argentina érseke volt a rektorom, aki megkérdezte tőlem első találkozásunk alkalmával, hogy Attila ismeri-e Juan Fernando Cezt, és egy kicsit ilyen spanyolosan ejtette, meg is lepődtem, hogy ő honnan tudja, és mondom, hát természetesen én ismerem, azt mondja, az nagyon jó, akkor ön egy igazi erdélyi ember, hiszen számunkra, Argentinak számára ő egy nemzeti hős. És hát, ha valóban utána nézünk, hogy ki volt ez a Cecz János, akkor meglepődünk, hogy mit jelent az ő személye az argentin népnek, és hogy milyen mértékben tiszteli Argentina most is ezt az örmény származású magyar szabadságharcost, honvéd tábornokot. Róla ugye azt kell tudni, hogy 1822-ben született Gidó falván, ami egy Sepsiszentgyörgy mellett található település, és hát azt tudjuk, hogy örmény származású volt. Na most érdekes az, hogy Gidó falván Háromszéknek abban a régiójában nem igazán élnek örmények csoportosan, mint ahogy élnek Szépvízen, Erzsébetvároson, Szamosújváron vagy Gyergyóban. Cecz János és tulajdonképpen a család nem Gidófalvi, tehát hanem Erzsébetvárosról kerültek Gidófalvára, és mint minden örmény kereskedő ebben a korban, tehát a 19. század első feléről beszélünk, az ő családja is eredetileg kereskedéssel foglalkozott Erzsébetvároson. Most az édesapja szakított ezzel a hagyománnyal, és telepedett át Gidófalvára, és hát katonai pályára lépett. Most a család maga, ez a Cecz név, hát nem örményes név, mindenki meglepődik úgymond a világon, az örmény világban, hogy hát a Cecz honnan jön. Eredetileg a család neve Vártán volt, Vertán, és így már azt lehet mondani, hogy hát Vertánok, Vártánok léteznek, örmény származásúak, és hát azt is tudjuk róluk, hogy pont abban a korban, tehát az 1800-as évek elején, pontosabban 1830-ban címeres nemes levelet is kaptak. Szombatsági előnévvel, ez egy település Bihar megyében, a család alapvetően viszont Erzsébetvároshoz, illetve Gyergyóhoz kötődik. Na most Cecz Jánosról annyit kell tudni, hogy az édesapja korai halála után mindössze 7 évesen került a Kézdivásárhelyi katonai nevelőintézetbe, ahol latint, német nyelvet tanult, illetve földrajzot és földmérést, és ez azért lesz fontos, mert Argentinában pont emiatt válik majd híressé. Kézdivásárhelyi tanulmányait követően a bécsújhelyi Theresianum katonai akadémián tanult, kiváló eredményeket ért el, és évfolyam első is volt itt. És hát 1842-ben, tehát a forradalmat megelőző időkben kerül vissza Erdélybe, hadnagyként a 62. gyalogezrednél szolgált, és hát ugye örmény származású, de mégis hihetetlenül kötődik a befogadó magyarsághoz. Az ő nevéhez kötődik például az is, hogy szorgalmazta azt, hogy a magyar anyanyelvű székely katonáknak ne német nyelven adják a hadi parancsot, és ennek érdekében egy könyvet is írt, Magyar hadnyelvtan a császár és királyi ausztriai hadsereg tisztjei számára. Tehát arra törekedett, hogy igenis ez a közösség még a hadiszolgálat idején is magyar lehessen. 1846-ban vezérkari vizsgát tett, áthelyezték a bécsi katonai térképészeti intézethez, pontosan annak köszönhetően, hogy földrajzot és földmérést tanult, és hát részt vett ezután 2 évvel, 1848-ban, és itt emelkedett ki tulajdonképpen, részt vett a 48-as forradalom eseményeiben. Na most itt egészen konkrétan hónapokra lebontva lehet ismerni Cecz életét az emlékirataiból, hiszen megírta emlékezéseit, emlékiratait, megjelent a Budapesten antikváriumban tudomásom szerint még megvásárolható, illetve interneten is letölthető a Magyar Elektronikus Könyvtár honlapjáról. Most, hogy néhány szóban vázoljam a katonai pályafutását, 1848. július 4-én jelentkezik a honvédségbe, és ez a pillanat tulajdonképpen az osztrák katonai karrierjének végét is jelentette, és el tudjuk képzelni, hogy milyen nagy lépés volt egy olyan fiatalember életében, aki hát mindössze 26 éves, és tudatosan dönt a magyar szabadságharc mellett, hiszen pont ő, aki kiváló eredményeket ér el első az évfolyamban, tehát elképzelhetően hihetetlen nagy osztrák katonai karriert futhatott volna be. Ennek ellenére ő a magyar szabadságharcnak szenteli életét. Október 9-én honvéd vezérkari százados lesz, majd később őrnagy, és a kolozsvári központtal megalakuló erdélyi sereg Báró Baldácsi tábornok vezérkari főnöke lesz. November 23-án ideiglenes parancsnoka az erdélyi seregnek egészen BEM megérkeztéig, a csúcsai, híres csúcsai szorosba visszavonult csapatokat teljes mértékben újra szervezi. Decemberben közreműködik a császáriak támadásának elhárításában, majd BEM ellentámadásában a sereg egyik szárnyának parancsnoka. 1849. januárjában Nagyszebennél csapataival ismét csatlakozik BEM tábornokhoz, és kitünteti magát februárban a Piski csatában. Szent Andrásnál ő állítja meg és rendezi a Piski hídról megfutott magyar sereget. Majd később ezredes lesz, győztes ütközetet vív Bem távollétében Puchner főerőivel, később a katonai érdemrend harmadik osztályának fokozatával tüntetik ki. Áprilisban az erdélyi sereg ideiglenes parancsnokává válik, majd újabb érdemrendeket kap, és májusban 29-én súlyos lovas baleset éri, emiatt a nyári hadjáratban már nem vesz részt. Most a világosi fegyverletétel után Cecciános bujkál több helyen, Svájc, Törökország, Németország területén, és Spanyolországban ismeri meg feleségét, Prudencio Ortiz de Rosas tábornok Basilia nevű lányát, és hát ez vezeti később az argentin emigrációba, és hát el is veszi feleségül az ifjú hölgyet, és hát annyit kell tudni a családról, erről az argentin családról, hogy apósának a testvére volt Buenos Aires tartománynak egyik kormányzója 1935 és 52 között, és ez gyakorlatilag egész Argentina irányítását jelentette. Ettől kezdve veszi fel a Juan Fernando nevet, és tevékenyen részt vállal az argentin katonai műszaki életben, és hát, hogy néhány úgymond jeles megvalósítást említsek az ő életében, nevéhez kötődik az ország Paraguay és Brazília közötti határvidékének feltérképezése, elvégzi Argentina első térképészeti felmérését, számos vasútvonalat építenek az ő irányításával, megalapítja az argentin földrajzi, katonai földrajzi intézetet, amely az irányítása alatt egész Argentinát feltérképezte, és ő az igazgatója a katonai akadémiának. A Paraguay elleni háborúban 1960-as évek közepén részt vett a hadműveletek irányításában, és 1895-ben vonult nyugállományba, 1904-ben halt meg, és hamvait 1969-ben szállították az általa alapított katonai akadémia új kápolnájába. Nemzeti hősként tartják számon Argentinában, nem tábornok, mivel ahhoz, hogy valaki tábornok legyen Amerikában, ahhoz ott kellett volna szülesen, ezredes, de pontosan ebben az évben, halálának 115. évfordulóján tervezik azt, hogy Cecciánosból argentin tábornok lesz. Tehát egy hihetetlenül művelt, sokoldalú személyiségről beszélünk Cecciános személyében, akit úgy érzem, hogy méltó módon kell bemutatni az erdélyi örmény, magyar örmény, magyar és székely közösségnek, és nagyon jó, hogy ez a szobor megvalósul Gyergyó Szent Miklóson.
És most megint Székelyföld. A Csobothegyen két kápolna áll. Elnök úr, miért vannak egymás mellé építve, és mit kell tudni az örmény kápolnáról?
Gyergyó Szent Miklós északi dombján a Csobothegyen két kis kápolna található, csodálatos látvány napos időben az örmény templomtól és a város bizonyos pontjairól nagyon szépen kirajzolódik a két egymás melletti kápolna, a székely, római katolikus mondják, a római kápolna, magyar kápolna és az örmény katolikus örmény kápolna, mintegy kifejezi a népek együttlétét és kifejezi azt, hogy minden nehézség ellenére azért az örménység és a befogadó székely közösség azért jól megélt egymással, egymás mellett. Tehát az egyik egy római katolikus kápolna, amelyet egy nagy pestis járvány után 1678-ban épített a város megmaradt kb. 700 lakosa, és hát az itt élő székelyek a mai napig is őrzik azt a hagyományukat, miszerint Szent Anna napján felzarándokolnak a kápolnákhoz, és a kegyes vallási búcsújárás idején ünnepi szentmisét tartanak. Na most az örmény kápolna egy későbbi építésű, Vákár József plébános 20. század közepén volt itt Gyergyó Szent Miklóson örmény katolikus lelkész, ő jegyezte fel, hogy értékessé teszi kidolgozott faburkulatos plafon képzése, amely szürkés barna eredeti festésével érdekes ódon patinás színezetet ad a kápolna belsejének. A faburkolat oltár fölötti része nagyon elmosódott, fakult festett írással ez olvasható, Istentől adott szép gyermekeivel, úgy mint Tódor Gergely és feleségével szerelte Annával, egy szívvel, lélekkel, csak Istenhez való hűséges szeretettel 1746 Nemes Szent Miklósnak ideig lakója, örmény kompánia főmegyebírája, Nemes Tódor János uram s kedves párja, Teodor Virág Móni, sok jóknak plántái. Tehát ez nagyon szép szöveg, és belső szereléséről, belső felszereléséről ezt írja a Vákár plébános úr, hogy egy kőoltár van benne, szép Szent Anna szoborral, régi fali képekkel és fapadok vannak benne. Most a kápolna a 20. század viharai során nagyon lepusztult. A 2000-es évek elején Jakabfi Ernő, egy örmény származású Svédországban élő magyar ember elhatározta, hogy megmenti a végső pusztulástól, és sok jó szándékú ember segítőkész összefogása keretében Lázár János akkori gondnok, illetve egyháztanácsos munkának köszönhetően újra fették. Na most 2019-ben sikerült teljes mértékben felújítani a kápolnát a helyi plébános, Gál Hunor plébános irányításával, Kulcsár László, Ferenc József, egyháztanácsosok és számos más egyháztanácsos, egyháztag vezetésével teljes mértékben felújították a kápolnát, és Szent Anna napján szentelték újra július 26-án a Szentmisét főtisztelendő Kimenes Lóránd kolozsvári főesperes úr végezte, aki egyébként hát gyergyószentmiklósi származású.
Milyen közösségformáló események kapcsolódnak a Csobothegyi kápolnához?
A Csobothegyi kápolnához, amint említettem, vagy beszéltünk róla, minden év júliusában, Szent Anna napján egy búcsú zarándoklatot szerveznek, de emellett nagyon fontos a 2004-ben újra született egyházi hagyomány, amikor a helyi örmény közösség elhatározta azt, hogy egy fáklyás körmenetet szervez az örmény templomtól egészen a kápolnáig. Hát ennek az alapja tulajdonképpen a nagypénteki Kolosseumnál szervezett, Rómában szervezett fáklyás keresztút, tehát hogy jobban is szervezzünk egy ilyent, ez volt a kiindulópont. Kiderült, hogy ez egy nagyon régi egyházi hagyomány, és hát azt lehet mondani, hogy több százan csatlakoznak ez a csodálatos látvány egyházi eseményhez, amikor együtt vonul fel Nagy Szerdán az örmény templomtól Gyergyószent Miklós hívő közössége, vallástól, felekezettől függetlenül katolikusok, protestánsok együtt imádkoznak és készülnek húsvétra.
Puskás úr, a kőbezárt egyházi örökség kapcsán beszélnünk kellett volna még a temetőről és az itt felállított csengettyűről is. Továbbá tudni kell, hogy a Gyergyószent Miklósi örmény templom a város egyik büszkesége, turisztikai látványossága és a Gyilkos-tó felé utazók kötelező állomása. Vajon mit érdemes kiemelni a templomról, és voltak-e a közelmúltban javítások, átalakítások tekintettel arra, hogy a templom egy nagyon fontos műemlék? Szeretnénk, hogyha a közeljövőben erre mind-mind visszatérnénk.
Nagyon örvendek, hogy visszatérhetünk, azt azonban el kell mondjam, hogy aki teheti, szeretettel várjuk október 5-én délután 5 órakor a Gyergyószent Miklósi templomkertbe Cecz János honvédtábornok szobrának felavatására, amin jelen lesz reményeink szerint Kövér László házelnök úr és Brendus Réka főosztályvezető, tehát aki teheti, jöjjön el Gyergyószent Miklósra október 5-én.
Köszönjük a beszélgetést!
Én is nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és szép hétvégét kívánok minden kedves hallgatónak.
Hölgyeim és uraim, ennyi volt már a kőbezárt múltunk. Köszönöm az önök megtisztelő figyelmét dr. Puskás Attila, az Erdélyi Magyar Örmények Szövetsége elnöke nevében is. Következzen még a ma déli gondolatunk, Sütő András, addig élünk, amíg módunkban áll visszafelé tekinteni. Pár perc múlva kezdődik az örökségünk nyomában, amely a Marosvásárhelyi Rádió és a kőbezárt múltunk különálló sorozata. Egy óráig továbbra is számítok az önök megtisztelő figyelmére.
A kőbezárt múltunk partnere a Székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszer számok és színes fémöntő formák szakértője. Több mint 20 éve formát adnak az acélnak, és most életet a kőbezárt múltunknak.